A mi segítségünk és evangelizációs hetünk megáldása jöjjön Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek ereje által. Amen. Élő Urunk, köszönjük neked, hogy te nem csak a tanítványok közé léptél úgy, hogy átélték jelenlétedet, és nem csak őket köszöntötted, hogy békesség néktek. Köszönjük, hogy ma is új és új formában megszólítasz bennünket, új és új lehetőségeket készítesz, és köszönjük, hogy tetszett neked, hogy az ige hirdetés szolgálata által tartsd meg az életünket. Köszönjük most is, hogy egy hétre indulhatunk. Olyan jó, hogy a külső zajtól most itt kicsit megcsöndesedhetünk. Arra kérünk, hogy vonj be a te igét sodrásába bennünket. Köszönjük, hogy egyetlen mondattal is újat tudsz kezdeni életünkben, gondolkodásunkban, vagy újra tudod kezdeni velünk az eleven éltető munkát. Te látod, kik azok, akik elméletben mindent tudnak szinte, és mégis valahol megakad az az öröm, az az erő, a te mennyei világod valósága az életükben. Te látod, kik azok, akik nem értik a szavad. Köszönjük, hogy mindnyájunkat ismersz, és tudod, hogy mindnyájunknak rád van szükségünk. Hadd kérjük, hogy senki ne kívülről figyelje ezt a hetet, hanem mi mindnyájan átélhessük, hogy itt vagy, és átélhessük személyesen, amit velünk egyen-egyenként cselekedni akarsz. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét ezen a héten úgy hirdetem közöttetek, mint akire azt mondhatják, hogy beugró ebbe a szolgálatba. Igazából nem is vállaltam volna én ezt el, hogyha nem lenne nagyon nagy szükségem nekem magamnak is arra, hogy mostani életkereteimben, szolgálati feladataimban megújuljon a szívem. Úgyhogy én azzal a reménységgel vállaltam el ezeket a szolgálatokat, miközben két gyülekezet között félúton állok, és még mind a kettőben vagyok, hogy átéljük Isten kegyelmét. Nála nincs akadály, hogy sok vagy kevés által viszi végbe a szabadítást. Én nagyon jól tudom saját tapasztalatomból, hogyha ő szól, megérinti a szívet, akkor ő felszabadíthat olyan életet bennünk, tovább vihet olyan úton, hogy boldogan megy tovább az ember. Ezzel a reménységgel jöttem, és ha ezen a héten én megújulok a szolgálatomra nézve, már köszönöm a testvérek figyelmét, és hálás vagyok Istennek, de azért imádkozom, hogy ne csak én, hanem ha csak lehet mindnyájan, éljük át az ő köztünk való munkáját. Té írása szerinti evangélium 17. részéből hangzik minden este az ige. A megdicsőlés hegyén van Jézus a tanítványaival. Az első 8 versből hangzik, ma este is, és estéről estére az üzenet. Máté evangélium a 17. részéből olvasom tehát az első 8 verset. És 6 nap múlva magához vette Jézus Pétert, Jakabot és ennek testvérét Jánost, és felvitte őket magukban egy magas hegyre. És elváltozott előttük, és az ő orcája ragyogott, mint a nap, ruhája pedig fehér lőn, mint a fényesség. És imé megjelent őnékik Mózes és Illés, akik beszéltek ővele. Péter pedig megszólalván mondta Jézusnak: Uram, jó nékünk itt lennünk. Ha akarod, építsünk itt 3 hajlékot, néked egyet, Mózesnek is egyet, Illésnek is egyet. Mikor ő még beszélt, imé fényes felhő borította be őket, és imé szózat lőn a felhőből mondván: ez amaz az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm, őt hallgassátok. És a tanítványok, amint ezt hallották, arcra estek, és igen megrémültek. Jézus pedig hozzájuk menvén illette őket, és mondta: keljetek fel, és ne féljetek. Mikor pedig szemeiket fölemelték, senkit sem láttak, hanem csak Jézust egyedül. Kedves testvéreim, az első kérdésünk mindjárt az lehet, hogy mi történt ott. Valóban olyan volt Jézus arca, mint a nap, valóban, mint a hó a ruhája. Mi volt ez a jelenség? Hogy jött oda Mózes és Illés, akik már évezrede, vagy Mózes több mint egy évezreddel azelőtt meghalt? Hát hogy értsük mi ezt a történetet? Nagyon jó kérdések ezek, testvéreim, és szeretnék mindenkit bátorítani arra, hogy amikor a Bibliát olvassa, tegye föl a legegyszerűbb kérdéseket, bármit kérdezzen, ne úgy tekintse, hogy jaj, ez a könyv olyan, hogy nem szabad megkérdezni. Félig meddig elgondolom, mi lehet, vagy ki tudja, talán nincs is rá felelet. Bátran mindenki bármit kérdezzen a Bibliával kapcsolatban, csak tisztelettel kérdezze. Ne fölényesen, ne úgy, ahogy valaki mondta, hogy hát majd, ha az Isten idejön. Ne így, hanem úgy, hogy őszinte szívvel kérdezi, hogy ezt meg hogy értse? Ez meg hogy történhetett? Vagy csak egy képet ír le elénk a Biblia írója? Azon keresztül üzen valamit Isten? Vagy valóságosan történtek ezek az események, vagy más események is? Bátran kérdezzünk, mert amikor Jézus azt mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, ez alatt, hogy én vagyok az igazság, ez alatt azt is kimondta, hogy én vagyok az igazi valóság. Nekünk nem kell attól félnünk, hogy jaj, egy kérdés és összeomlik a Biblia tanítása, és mi lesz tovább? Valakik mondták nekem, barátok, annak idején 17-18 évesen fönn tanultam a Szabadsághegyen az iskola szanatóriumban, a tüdőmmel voltak problémák, és voltak olyan barátok, akik később árulták el, amikor már közelebb kerültünk egymáshoz, hogy nem mertünk megkérdezni erről, arról, amarról, hogy majd zavarba hozunk, meg nincs rá felelet, meg hogy is. És akkor azt mondtam nekik, hogy nézzétek, lehet, hogy én nem tudtam volna felelni rá, meg most sem tudok erre vagy arra, de nyugodtan kérdezni lehet. A Bibliát úgy vegyük a kezünkbe, hogy az igazi valóság talaján állunk. Ha nem az, akkor omoljék össze. De nem omlott össze. Jézus Krisztus, mikor azt mondta, hogy én az igazat mondom nektek, akkor az igazi valóságot mondta nekünk. És lehet, hogy nem értjük, lehet, hogy sok minden homályos előttünk, de attól ne féljünk, hogy egyszer csak a kérdéseink nyomán elveszítjük a talajt magunk alól, zavarba hozzuk az Urat. Sokan megkérdezték őt, és sokan akarták zavarba hozni, és ők se tudták. Nem, hogy aki őszinte szívvel kérdezi. Tehát akkor mi történt itt? Egy példával hadd érzékeltessem, és utána mondjam azt a vallomást, amit megértettem ennek a történetnek a nyomán. Lelkészi szolgálatomat 25 évvel ezelőtt Salgótarjánban kezdtem, Nógrád megye Bányász városában, egy kis gyülekezetben és 52 szorvány faluban. Igaz, hogy be se tettem a lábom az 5 évi ottani szolgálat alatt minden faluba, nem, hogy mindenütt lelki munka folyt volna, talán reformátusok sem voltak, csak egyik-másik faluban azon a vidéken. Sokféle küzdelem között indult a gyülekezeti életünk. Volt, amikor nagyon összejöttek a dolgok. Bizonyára mások is vannak úgy, hogy nem csak egy vagy két gond, hanem egyszerre rájuk omlik, egyik a másik után, ahogy mondják, hogy a szegény embert még az ág is húzza, és egyszer olyan lelki állapotban voltam, amikor nem volt kedvem semmihez. Azt mondtam, nem érdemes csinálni itt már semmit, ez se sikerül, az se, nem mozdulnak. Az egyik konfirmandus leányt elkísérte, a barátja az ott nevetett, vagy inkább röhögött a padba, míg mi a konfirmációra készültünk, amúgy is az a 3-4 gyerek ott együtt, valahogy olyan szánalmas helyzetben voltunk, hogy azt mondtam, ebből elég lenne. Otthon gubbasztottam, amikor feleségem mondja nekem, hogy a barátnője ott, egy fiatal orvosnő, az új toronyházak egyikébe költözött, a 11. emeleten van a lakása, és hívta, hogy látogassa meg, menjek már vele, de hogy megyek, menj, és no, addig-addig mondta, míg elmentem vele. Nem is volt kedvem ott tárgyalni velük, meg ők elfoglalták magukat, és kimentem a teraszra. És amíg a 11. emelet teraszán voltam, addig csoda történt velem, beszélt velem az Isten. Havas volt a táj, a terület, ott, és kiállok oda, és föntről látom az egész várost, a hegyoldalt, mindent, és a magam lenti perspektívájából kiemelt Isten engem. És elkezdett beszélgetni velem, hogy nézz körül, látod, ott van az egyik utca, a másik, itt terül el az a város, ahova téged fiatalon ide hívtalak, hogy hozd az evangéliumot. Hozhatod? Hozhatod. Ott van a kórház, látod, oda mehetsz látogatni. Ugye voltak már látogatások, voltak találkozások, igen. És sorról sorra, ahogy végignéztem abból a perspektívából a várost, egyszer csak megértettem, hogy nem is olyan szomorú a kép, mint ahogy onnan lentről láttam. Hogy hiszen ennek a városnak, az egész városnak vihetem az evangéliumot különböző formába, akkor meg mi baj van? És elindultam lefelé, egészen más lélekkel, mentem haza, pedig nem változott semmi. Ugyanannyiba került a kenyér, ugyanannyian voltak a konfirmandusok, ugyanúgy mentünk tovább, és mégis egészen másképp. Mert Isten közben elhúzta a függönyt előlem, a vak szemeim elől, és másként láttam ugyanazt. Ez történt ott a hegyen. Jézus viszi a tanítványokat, a 3 legközelebbi tanítványt föl a hegyre. Miért? Hogy elhúzza a függönyt előlük. Mert nagyon nagy szükség volt az utána következő események miatt, hogy beavassa őket olyan titkokba, hogy megadja nekik, hogy lássák, amit addig nem láttak. Úgy, ahogy később Pál apostol, mikor azt mondja, hogy ismertem egy embert, aki elragadtatott a 3. égig, és hallott kimondhatatlan beszédeket, amiket nem szabad embernek kimondania. Mi történt? Beavatta őt, mert nyilván ő volt az az ember. Beavatta olyan titkokba az Isten, elhúzta a függönyt előle. Miért? Hogy bírja tovább azt a gyűrődést, amiben benne volt. Hogy menjen tovább az útján. És ugyanez történt itt is, fönt a hegyen, hogy a 3 tanítvány bepillanthatott a mennybe. A függönyt húzta el előle. Előlük az Úr. Mert mi itt énekeljük, hogy itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Nem tudom, melyikünknek volt különös öröme az, hogy itt van és együtt vagyunk. A menny nem valahol, ki tudja, milyen messziségben van. A menny nagyon közel van hozzájunk, csak függönyt akarja el. És ha elhúzza az Isten a függönyt, akkor olyan beavattatásban van részünk, bárkinek, aki elől elhúzza a függönyt, hogy belelát a mennybe. No, nem mindent láttak ezek a tanítványok, de ugye, hogy a mennyben ott van Illés és Mózes, az Úrnál, ahova magához vette Mózest is, úgy, hogy még eltemetni se tudták, ahova elragadtatott a tüzes szekéren át Illés, hogy csak annyit látott Elizeus, mikor ott volt, hogy jaj, jaj, mi történik, tüzes szekerek, és eltűnt. Átment abba a másik valóságba, és most nem valahonnan repültek ide, hanem elhúzta egy kicsit a függönyt az Isten. Ezek előtt, a tanítványok előtt, és egyszer csak látják Mózest, látják Illést, egyszer csak ott vannak, egy olyan különös helyzetben, hogy itt vannak a földön, egy hegytetőn, és mégis látnak a mennyből, a mennyei valóságból olyat, amit soha nem láttak volna, ha el nem húzza a függönyt előlük az Isten. Ezt a címet is adtam én a szolgálatnak, hogy függöny elhúzás. És testvéreim, mindnyájunknak erre van szükségünk, hogy itt ezen a héten elhúzza előlünk a függönyt az Úr. Kinek így, kinek úgy, azt ő tudja, hogy mit és hogyan, itt is ő tudta, hogy kiket visz oda, ő tudta, hogy mit jelent ki nekik. Ezt bízzuk rá. Csak olyan jó lenne, hogyha átadnánk magunkat arra, hogy Uram, nem erőlködni akarok, hogy megértsek valamit, hanem átadni akarom magam neked, hogy húzd el a függönyt, nem akarok leplezni semmit, kérem, hogy te leplezd le engem, és te leplezd le a te világodból, amit nekem ezen a héten ki akarsz jelenteni, hogy én is átélhessem azt, hogy függöny elhúzás történt az életemben. De hát miért olyan fontos ez? Mikor annyi gondunk, bajunk van, testvéreim. Hát miért kell ez annyira, hogy függöny elhúzás, behúzódunk ide? Hát emberek úgy néznek bennünket, hogy egy kicsit elszórakozunk, hogy a missziói programban ott van evangelizációs hét. Én otthon arra gondoltam, csak aztán mondtam, mégse kérdezem meg, hogy hányan vannak a testvérek közül, akik régebb óta hitben járnak, templomba járnak, ez még hagyján, és hányan vannak, akik egy, kettő vagy három olyan munkatársat, családtagot, szomszédot, öreget vagy fiatalt elhoztak ide, aki még talán soha nem tette be a lábát, vagy mikor megkeresztelték, akkor se ő ment be, hanem úgy vitték, vagy egy-egy ünnepi alkalmon a templomba. Mert hát az evangelizáció valahogy úgy van, hogy mi szolgálunk, akik meghallottuk már a szót, mi is megújulunk közben, ahogy elmondtam, hogy nem minden érdek nélkül vállaltam el ezeket az estéket, de közben az kellene, hogy sok-sok olyan testvér, leendő testvér, de már ma testvérnek tekintett élet itt üljön a padokban, akiket azok hívtak el, akik már megkóstolták, hogy lehet mit enni itt, ezeken az estéken. Az egyik legnagyobb gond éppen az, Budapest területén is, engem megdöbbent, amikor evangelizációs hetekre megyünk, és ott van a gyülekezetekből egy kis csoport. Most már Istennek hála odahaza a Fóti gyülekezetben, ahonnan én éppen elindulóban vagyok, vagy már el is mentem, ott úgy tekintették a testvérek most már évtized óta az evangelizációs hetet, hogy akkor tele volt a templom. Mert hívogattak, indultak, mentek, imádkoztak, kértek, hiszem, hogy itt is a testvérek hoznak másokat is még, és talán most is vannak itt úgy, hogy úgy figyelik, hogy miről is van szó. Mert most vagyok itt olyan újonnan, ebben a gyülekezetben. Olyan sok fontos kérdése van minden ember életének, ma is. Anyagi kérdések, családi ügyek, gondok, tervei, életkérdések, gyerekének a problémái, jövője, tanulása, szülőjének, öregedő szülőjének a gondja, a mindennapi megélhetési dolgok, a munkahelyi kérdések. Sorolhatnánk tovább. Mi ez a függöny elhúzás? Itt hétköznap, itt vagyunk április elején, és ezekről beszélgessünk. Testvére, éppen azért kell, mert annyira vak az ember, hogy nem látja, hogy mi a fontos és mi a fontosabb, és mi miből következik. Ha itt most kiállnánk az ajtóba, és azt mondanánk, kihirdetve vagy kiírva transzparensre, hogy 5 kiló kristálycukrot ingyen kap, aki idejön a templom ajtóig, elhiszitek, hogy többen idejönnének, mint amennyien most itt vagyunk? Most temettem délután, mielőtt idejöttem egy olyan gyülekezeti tagot, aki nagyon derék ember volt, úgy, hogy a feleségét nagyon szerette. 71-ben meghalt a 18 éves fiuk, és attól kezdve csak egymásnak éltek. Az autót, a lakást úgy berendezték, úgy lehetett látni, hogy nagyon ragaszkodnak egymáshoz. 10 éve szívinfarktust kapott. Én azt kérdeztem, hogy vajon készült-e arra, hogy egyszer innen elmegy? Eszébe jutott-e, vagy erről majd csak legkésőbb, legutoljára? Hogy emberek, akik gondosak a gyakorlati dolgokban. Úgy tekintik, hogy hát ezek a mennyei dolgok, ezeket nem lehet valutában számolni. Ezek nem olyan kézzel fogható dolgok, de még mennyire azok? Döntően kézzel fogható dolgok, testvéreim. Nagy vakságunk van, és ezért mondjuk azt, amit valaki a gyülekezeti teremben, vagy lelkészi hivatalban mondott, hogy jaj, nekem nincs erre időm, nincs türelmem ilyen dolgokkal foglalkozni. Azt mondta, hogy hát gyógyszereket szedek már, szétpattanok az idegfeszültségtől. Hogy gondolja, lelkész úr, hogy én eljöjjek egy-egy istentiszteletre? Hát örülök, ha a hétvégében el tudom végezni, ami rám vár. És akkor én csak olyan egyszerűen mondtam, hogy hát nézze, lehet, hogy csak fele annyi gyógyszert kellene bevennie. Hogyha kétszer-háromszor eljönne úgy, igazán odafigyelve az Isten tiszteletre, és tudja, hogy milyen drágák ma a gyógyszerek? Tudja, hogy mennyit spórolna meg, számítsa ki, hogyha az óradíjat számolja, amivel hátrányban marad, és a gyógyszerek árát, amire ki kell fizetni, nem értette, hogy miket beszélek, hogy ilyen emberek is vannak, akik így gondolkodnak, pedig nagyon kézzel fogható dolog, ha elhúzhatja a függönyt előlünk az Isten. Gyülekezetünkben egy fiatal házas pár Isten kegyelméből hitre jutott. Előbb a feleség, aztán hamarosan a férj is. 3 gyermekük volt már, nem is akartak ők többet. Úgy voltak, hogy ez is túlzás egy vérbeli, jó falusi családnál. De egyszer csak jelentkezett a negyedik. Váratlanul mind a férj, mind a feleség számára. És a feleség azt mondta, én ezt a gyermeket megszülöm, ha Isten kegyelme megőriz, nem vagyok hajlandó ezzel a gyermekkel végezni. Mióta megismertem Jézus Krisztust, ilyen lépésre nem adom magam. megölném azt az új életet, nem csak a szívem alatt, hanem a szívemben is, amit kaptam Jézustól. A férj nagyon nem értette a dolgot. Mennyit magyarázott nekem is, a társaknak is, mikor fiatal házas körön együtt voltunk. Nem érti a lelkészünk, látjátok, hogy én nem tudok 4 gyermeket eltartani Balatoni villa mellett. Már akkor, pedig az 10 éve volt, komoly, nagy, nyugati kocsi mellett, gazdag élet mellett. Mosolygott mindenki rajta, de ő győzködött, úgy, mint aki meg van győződve az igazáról, és meg is volt győződve. És nagyon sok bonyodalom történt, de a feleség maradt a helyén. És akkor a férj nem tudott mit tenni, mint hogy ott hagyta a családot, és elment egy konferenciára, ahol úgy volt vele, hogy legalább ott megértik majd a lelki emberek, hogy nem lehet ilyen felelőtlen utat járni. És azon a konferencián Dávidról szólt az igehirdetés sorozat. Dávid életéről. És az a vak férj úgy jött haza 5 nap után, hogy azt mondta, bocsássatok meg nekem, én gyilkos vagyok. Mert én már megöltem a gyermekemet. Lelkemben megöltem, bocsánatot kért a feleségétől, és együtt várták a gyermeket. És az Isten kegyelme volt, mikor feszülten figyelt az egész falu, hogy mi lesz ebből, hogy a 3 leány után megszületett a 4. a kisfiú. 10 éves. Volt a napokban ez a kisfiú, megnyitotta Isten a szemét ennek a férfinek. Talán, ha ez nem történik, az a gyermek is sokkal nehezebben érkezhet meg, vagy meg sem születhet. Értjük, hogy mennyire kézzelfogható, ha elhúzza a függönyt Isten előlünk. És tudjátok, milyen érzés nekünk lelkipásztoroknak, amikor most ugyanezzel az apával kell küzdeni, mert újra vak. És kérdés, hogy a házasságukból mi lesz, és most is győzködik engem is az igazáról, és ott állok bénán, és csak azért imádkozom, hogy Uram, nyisd meg a szemét újra. Értitek? És nem csak neki, nekem is ezt kell átélni. Mert mi látjuk a másikon, csak önmagunkon nem, hogy vakok vagyunk. Pedig mi születés szerint vakok vagyunk, és mindig visszaesünk ebbe a vakságba. Hiszen a bűn esetben egy óriási robbanás történt velünk, és megvakultunk. Nagyon szeretem azt a példát, hogy a háború idején valaki egy olyan robbanást élt át, amelyik az emlékező tehetségét teljesen elvette tőle. Nem ezért szeretem, hiszen elég szomorú lehetett szegénynek, még ha ő nem is tudott erről. És aztán a fogságba oda került a társak közé, magyar csoportban volt. Nem tudta a nevét, nem tudta hol lakik, nem tudta azt se, hogy nőse, kikhez tartozik. Ezek ott őrizték maguk körükben, és amikor vége volt a fogságnak, indultak haza. És a vagomból kirakták Debrecenben a társak, mondták, hova vigyük, majd valaki fölfogadja, egy gazdánál enni, inni kap, talán amennyi kell, istállóban is elalszik, dolgozgat, aztán nem tudtak többet róla. Gondoljuk meg, hogy milyen élet volt ez, ahelyett, hogy oda kerül, ahol feleség várta, talán gyerekek, szülők, egy falu közösség. Hogyha valaki oda mehetett volna, és visszaadja neki az emlékező képességét, meggyógyítja. Milyen más életet élhetett volna ez az ember, így pedig élt egy ilyen lefokozott életet, és nem is tudta. Hát velünk is ez történt. Ezért olyan érzékletes ez a példa. Hát egy óriási robbanás bennünket is ilyen állapotba vitt, és megvakultunk. És azóta ezért küzd az Isten, hogy a vak szemeinket megnyissa. Mikor elküldte Pál apostolt, mit mondott neki? Hogy megnyisd szemeiket, hogy sötétségből világosságra, a sátán hatalmából az Istenhez térjenek. Hogy megnyisd szemeiket. Ez a munka folyik értünk is. Azokkal a tanítványokkal is ezt tette Isten. Nem csak akkor, ez már egy következő lépés volt. Ezt tette korábban is. A megelőző részben olvassuk, hogy megkérdezi Jézus, kinek mondanak az emberek. És aztán jönnek a feleletek, és akkor hangzik az egyik tanítvány felelete így, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. És ő így felel, hogy boldog vagy, Simon. Jóna fia, mert ezt nem test és vér jelentette ki neked, hanem az én mennyei atyám. Erre nem a te nagy eszeddel jöttél rá, hanem az én mennyei atyám húzta el a függönyt. Szó szerint, testvéreim, ott van ez a szó, hogy elhúzta a függönyt előled. A kijelentés szó, hogy kijelentette neked, ez a profán nyelvben, az eredeti szövegben azt jelenti, hogy elhúzni a függönyt, vagy egy letakartról levenni a takarót, és akkor lehet látni, ami alatta van. Az én mennyei atyám húzta el a függönyt előled, és utána viszi föl a hegyre Jézus a tanítványokat, és egy újabb függönyelhúzás történik. Tehát miért kell így húzni el a függönyt, hogy fokozatosan? Hát miért nem lehetett úgy, hogy látunk mindent és kész? Jó kérdés ez, testvéreim. De hát nem bírnánk el. Gondoljátok meg, hogy amikor a Sínai hegyhez közeledett Isten népe, az egyiptomi szabadulás után Mózessel, és csak egy kicsit Isten elhúzta a függönyt előlük, micsoda félelem szállta meg őket. És azt mondták, jaj, Mózes, menj te, mi nem közeledünk a hegyhez, nem megyünk oda. Rémülten visszahúzódtak. Balga ember ilyet mondani, hogy majd, ha látom az Istent. Gazdag és Lázár példázatát olvassuk a Bibliában. És ott mondja a gazdag a kárhozat helyéről, hogy hadd menjek vissza. Hadd menjek vissza, vagy küldj vissza valakit, hogy menjen és szóljon a testvéreimnek. És akkor hangzik, hogy van Mózesük és prófétáik. Nem így küldözget vissza a halálból Isten embereket. Hát megőrülne a világ. Hát gondoljátok el, ha most megjelenne valaki itt a gyülekezetben, akit együtt eltemettetek. Megjelenne itt, még a filmekben is azt írják ki a nyugati tévéadásokban, hogy aki holnap messzi útra vagy nagy feladatra vállalkozik, az gondolja meg, hogy kikapcsolja a televízióját vagy nem, ha olyan jellegű film következik. Hát hogy ne vigyázna Isten ránk, hogy hogyan jelenti ki magát nekünk. Nagyon szeret bennünket. És úgy végzi a munkáját személy szerint velünk. Odahaza Fóton építettük az új parókiát, mikor megépült, és próbálták a villany átkötéseket pontosítani. Egyszer csak pattogtak ki a villanyégők, feleségem kapkodott jobbra-balra, húzta ki a magnetofon zsinort, meg ami háztartási gép volt, nem tudta elképzelni, hogy mi történt. Kiderült, hogy aki korábban kötötte be a villanyt a kinti oszlopra, mielőtt az épületbe behozták volna, az fordítva kötötte be, úgyhogy 380 volt jött be. Volt is olyan készülék, amit félre kellett tenni, mert tönkre ment. Testvéreim, Isten nem cselekszi ezt velünk, hogy ránk engedjen olyan feszültséget, ami nem hordozható, sőt külön-külön bánik velünk is. Van, akinek elmondhat dolgokat, a másik elől eltakarja. Ezt a három tanítványt beavatta Jézus. Miért nem a 12-t vitte föl? Nem volt hely a hegyen? De bizony volt hely. De a többinek nem lehetett. Nem bírták volna el. Azt mondja Jézus, hogy még sok mondani valom volna nektek, mikor búcsúzik a tanítványoktól, de most el nem hordozhatjátok. Olyan jó, hogy ő mindig a teljes valójával közeledik egy emberhez, de nem mond el mindent. Dehogy mond el, egyikünknek sem, hanem tekintettel van arra, hogy mennyit bírunk el, és úgy adja nekünk. Jézus letette az ő dicsőségét a mi hullám hosszunkra, arra 220 voltra, vagy amilyen a mi ember hullám hosszunk. Letette a dicsőségét úgy, hogy pólyás babaként beérkezik a világba. Micsoda gyöngéd szeretet volt, ahogy Isten az emberekhez közeledett, hogy elhív egy embert, Ábrahámot, aztán rajta keresztül egy népet, szinte úgy közelít, hogy minél egyszerűbbé tegye, minél inkább alkalmazkodjon ahhoz, hogy emberek föl tudják fogni, nem egyszerre robban be, hanem évszázadokon keresztül készíti el, amikor megérkezik Jézus. És amikor megjön Jézus, összetévesztik, hát ez az ács fia. Össze lehetett Jézus téveszteni egy emberrel. Júdás azt mondja, hogy ide figyeljetek, majd akit megcsókolok, azt fogjátok el, nehogy elkapjátok valamelyik tanítványt, Jézus meg elszalad a kertben. Balga Júdás. Jézust nem látták szaladni, menekülni, nem kellett őt lefogni. De ő mégis azt mondja, hogy összetévesztitek. Csókkal jelzem majd. És úgy is jelezte, hogy odalépett hozzá. Ennyire hozzánk hasonlóvá lett. Ennyire egyszerűvé lett. Testvéreim, mikor jöttem az M3-ason, azon gondolkoztam, hogy Istenem, ez tényleg így igaz? Újra rácsodálkoztam, hogy én ide jövök és szólok, és te ezen az ige üzeneten keresztül meg tudsz mozdítani szíveket. És a szívemben ott volt a felelt, hogy igen, ez így igaz. Ha én háromszor ilyen okos lennék, vagy valami módon tudnék valami olyat mondani, akkor sem lenne biztosítottabb, hogy akkor már egész biztos. Az ő kegyelme által biztosított, ami nem azt jelenti, hogy nem lenne jobb okosabbnak lenni, sok mindenben másként tudni, továbbadni az Isten igéje üzenetét. Tehát ez az ő munkája és csodája. És ő vezeti ezt a függöny elhúzást. 6 nap múlva így olvastam, magához vette Jézus Pétert, Jakabot, s ennek testvérét Jánost, és felvitte őket a hegyre. Nem úgy volt, hogy jelentkezett Péter, hogy Uram, vigyél már föl a hegyre, és húzd el előttem a függöny. Azt se tudta, hogy mit akar kijelenteni neki az Isten. Mi sokszor magunk akarjuk megszabni a lépést, de ezt majd holnap figyeljük, ha Péter életére nézünk. Szeretnénk irányítani Istent, hogy akkor most ez a következő lépés, Uram. Ő vezeti ezt a függöny elhúzást. A kérdés az, hogy engeded-e neki. Mert Péterék is kifogást találhattak volna. Ó, de sokszor elszabotáljuk Isten következő munkáját az életünkben. Mert sejtjük, hogy annak ára lesz, csak arra nem gondolunk, hogy milyen gazdagon nyílik ki előttünk más látószögben az élet. Te azt hiszed, hogy hogy oldod meg a jelenlegi problémáidat, tényleg megoldhatatlanok. Azon a szinten nem is fogod tudni megoldani. És egyszer csak megszólít az Isten, elvégzi benned, hogy más szemszögből látod meg a dolgokat, ugyanazt a dolgot, és egyszer csak békességgel ébredsz, és vidáman indulsz tovább, pedig nem változott semmi. Szeretem a Bibliában nagyon azt a történetet, amikor Izrael népe életében ott van Elizeus próféta, egyébként is nagyon kedves számomra az ő személye, és jönnek a szíriaiak, támadják Izrael országát, jönnek, bárhol próbálnak betörni, mindenütt sűrű védelem, mindig ott. A szíriai király dühöng, ki az áruló? És akkor elmondják neki, hogy van azoknak valakijük. Van egy ember, Elizeusnak hívják, ő vele van a baj. Az jelenti ki nekik, hogy hol jön az ellenség. No, valahogy a király megoldja, hogy katonaságot küld oda, ahol Elizeus lakik. És megy ki a szolga, és kétségbe esettel jön vissza, jaj, uram, uram, végünk, körülvették a házat, végünk. És akkor Elizeus ennyit mond, uram, nyisd meg a szemeit, hogy lásson. És egyszer csak a szolga azt mondja, hogy többen vannak, akik velünk vannak, mint akik velük. Ezt mondta neki Elizeus, és utána ő is elfogadja, hogy így van. Kinyílik a szeme, és valami tüzes szekereket látott meg, látja a védelmi csapatot. Elizeus nyugodt volt, a szolga majd idegösszeomlást kap. Testvéreim, így megy ez ma is. Talán a barátnőd nyugodt, te pedig az idegösszeomlás határán. És lehet, hogy rajta nagyobb terhek vannak, mint rajta. Lehet, hogy a szomszédban valaki másképp fogja föl az életet, így mondják, hogy ő valahogy másképp. Pedig az a gyász, amit hordoz, az lehet, hogy mélyebb az ő életébe, mint a tiédbe. És te pedig vigasztalhatatlan vagy, nem is hagyod magad megvigasztalni, pedig Isten szeretné elhúzni a függönyt, hogy utána másként menj tovább. Nem úgy, hogy megmagyarázza, hogy a veszteség nem veszteség. Olyan józan könyv a Biblia, annyira szeretem, hogy mindig a valóságot mondja. Nem azt mondja, hogy nem veszteség. Tanítványoknak se azt mondta, hogy nem lesztek ti soha árvák, meg nem fogtok nyugtalankodni. Azt mondja, hogy ne nyugtalankodjon a szívetek, tudja, hogy nyugtalankodik. Meg tudja, hogy árvák lesznek, és azt mondja, nem hagylak titeket árván. Mert árvák vagytok, ha elmegyek. Így figyeljük a héten az igét, testvéreim. Mindnyájan szeretnénk kihallani belőle azt, amit nekünk akar személyesen mondani az Isten. Szinte alig vannak a testvérek között, akiket én ismernék. Néhányan talán. Nem ez a döntő. Mindnyájunkat személy szerint az utolsó sejtünkig és gondolati rezdülésünkig ismer az az Úr, aki be akar avatni bennünket azokba a titkokba, amik a következő lépések az életünkben. Egyikünk és másikunk életében. Házi föladatot hadd adjak a testvéreknek. Hadd legyen két föladatunk is, az egyik, akik elfogadják, mondjuk el odahaza, hogy szeretném, Uram, megérteni, amit ezen a héten meg akarsz értetni velem. Engedem, Uram. Engedem, hogy szólj. Akarom, várom. Úgy, ahogy énekeljük majd hamarosan, gyújtsd meg szövét nekét áldott szent igédnek, és bennem viraszt fel napját kegyelmednek. Mondjuk el odahaza, imádságba, csöndbe is el lehet, hangosan is el lehet, teljesen mindegy, ne csak itt most, hanem vegyünk annyi fáradtságot, hogy 5 másodpercet fordítunk az esténkben is arra, hogy személyesen megszólítjuk így is a mi Urunkat. Fogadják el a testvérek ezt az egyiket, amivel kifejezzük, hogy akarjuk, amit ő akar velünk. A másik, határozzuk el, hogy eljövök mind az öt este. Eljövök, ráadom ezt a néhány órát, hogy hát ha. Én nem azt mondom, hogy hát ha, hanem egész bizonyosan el akarja húzni a függönyt Isten előlük. De még ha így mondod is, hogy hát ha, megéri-e neked ez az öt este? Ki vegye át, aki szívesen átveszi ezeket a föladatokat, és csöndesedjünk el imádságra.